Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket! Ki az, aki tömegközlekedési felderítő útjai során végig gondolta azt, hogy milyen dolgok fontosak számára? Vagyis ki az, aki megcsinálta a házi feladatot? Ne mondják, hogy ennyire pontosan jön a villamos meg a busz. Nem volt idejük, nem kellett várniuk. A mai nap az értékekről fogunk beszélni, és az óra célja kettős. Egyrészt szükség van erre a fogalomra ahhoz, hogy azokkal a döntési helyzetekkel, amikről a múlt órán beszéltünk, és amikről a fél év során beszélni fogunk, meg tudjunk birkózni. Tehát ez egy olyan fogalom, ami hasznos és sokat segít a mérnök etikai életében, munkája során. Sőt, általában nem csak a mérnöki helyzetek megoldásában, hanem mindenféle helyzet megoldásában. Másrészt azonban, és talán a mai órának ez még fontosabb célja, az értékek végiggondolása lehetőséget ad arra, hogy egy önismeretre tegyünk szert. Lássuk azt, hogy nekünk mik fontosak, mely dolgok azok, amelyek vezetik a cselekvésünket, és hogy viszonyul mindehhez az, amit gondolunk magunkról. Mert az, amit gondolunk magunkról, hogy mi fontos számunkra, és mi az, ami a cselekvésünket meghatározza, és az, ami a cselekvéseink alapján rekonstruálható, hogy meghatározta azokat a cselekvéseket, ez gyakran nem esik egybe. Gyakran nagyon-nagyon távoli a két dolog egymástól. Vagyis, röviden fogalmazva, a mai óra célja az önismeret. Természetesen ahhoz, hogy az értékekkel kapcsolatos önismeretünk fejlődhessen, és a saját cselekedeteink értelmezése fejlődhessen, ahhoz először meg kell tudni, hogy mik is ezek az értékek. Szembe szokás állítani a tényállításokat és az értékítéleteket. Tényállítás, esik a hó, János okos, értékítélet pedig, hogy szeretem, hogy esik a hó, örülök neki, hogy esik a hó, jó, hogy esik a hó, és jó, hogy János okos, stb. Az értékek azok a dolgok, amelyek fontosak számunkra, és amiket általában ilyen módon pozitíven értékelünk. Pozitív értékítéleteket rendelünk hozzá. A tények megfigyelés alapján állnak elő, az értékek pedig ilyen viszonyulások formájában állnak elő. Tehát viszonyulunk valahogy a dolgokhoz, és ezeket fejezik ki az értékek. Persze itt is felmerül az, hogy azt fejezik ki, ahogy tényleg viszonyulunk hozzá, ahogy szeretnénk viszonyulni hozzá, vagy ahogy kellene, hogy viszonyuljunk hozzá. Ez három különböző dolog, és radikálisan különböznek egymástól. Ahhoz, hogy tájékozódni tudjunk az értékek közül, nézzünk meg néhány értéket, itt felsoroltam néhányat. Ilyenek az értékek. Jó dolog szabadnak lenni. Itt ilyen névszó szerkezetek vannak, de ezek mögé mindig egy állapotot, egy helyzetet, egy cselekvést tessék képzelni, úgy jobban értelmezhető, tehát jó dolog megbízhatónak lenni, jó dolog, ha megbíznak bennem, ilyen módon kell ezt értelmezni. Kérem Önöket, hogy vessenek egy pillantást erre a táblázatra. És itt és most csináljunk egy rövid gyakorlatot, mert mint ahogy mondom Önöknek, a mérnök etikában és általában az etikában az a lényeg, hogy mit csinálunk, nem az, hogy milyen elméleteket tanulunk róla. Tehát kérem az együttműködésüket, hogy próbáljuk ki az alkalmazásokat, még ha ilyen nagyon egyszerű alkalmazásokról is van szó, mint amit most fogunk csinálni. Kérem Önöket, hogy ebből a táblázatból képzeletben húzzanak ki olyan dolgokat, amik nem fontosak, vagyis írják fel, hogy melyek azok, amik nem fontosak az Önök számára. Emeljenek ki olyan dolgokat, amelyek fontosak, mondjuk a 10 legfontosabbat ebből a táblázatból emeljék ki, és egészítsék ki ezt a táblázatot olyanokkal, amelyek nem szerepelnek itt, de önök számára fontosak. Tehát 3 feladat van, nem fontos, fontos, bocsánat, kiegészíteni, kihúzni a nem fontosokat, és kiemelni a 10 legfontosabbat. Legyenek kedvesek ezt most megcsinálni, jó? Most megcsinálni. Ugye látják, hogy az első feladathoz a legfontosabb az a stb. A stb. Az a 3 pont, amit maguknak ki kell egészíteni. Tehát ez nem akarja azt a látszatot kelteni, hogy itt egy teljes lista van, és ebből kell gazdálkodni, hanem pont azt akarja mondani, hogy ez szükségszerűen nem teljes ez a lista, ráadásul még szándékosan is nem teljes ez a lista, hogy önök hozzátegyék azt, ami az önök számára fontos. Ez inkább egy ötletadó lista. Tehát először egészítsék ki, emeljenek ki nem fontosakat, és emeljenek ki fontosakat. Írják le, legyenek kedvesek. Tehát kiegészíteni a listát, kiírni azokat, amelyeket, mondjuk 5 olyan dolgot, ami nem fontos, nem tűnik kardinálisnak önök számára, és kiemelni 10 olyan dolgot, amely fontosnak tűnik az ön számára. Nos, kollégák, kinek van kiegészíteni valója? Kinek jutott eszébe olyan, ami ott nem szerepel, ennek nagyon fontos, benne van az első 10-be is akár. Mondjanak, még legyenek kedvesek továbbiakat. Parancsoljon, kollégám. Bizalom. Nagyon jó. Őszintesség. Nagyon jó. Továbbiak? Következetesség. Nagyon jó. Továbbiak? Ezek mind olyanok, amik nagy súllyal eshetnek latba, amikor a legfontosabbakat kiválogatjuk. Ki az, akinek a nem fontos listába került a jó közérzet? Csattanós válasz az épületgondnokság számára, hogy szereljenek föl függönyöket az ablakra. Ezt az indoklást használhatjuk, mint nem reprezentatív közvéleménykutatást. Jó. Köszönöm. Ki az, aki megosztaná néhány tételét a legfontosabb 10-ből? Mi volt számára a legfontosabb 10? Jó, ez egy privát társadalom. Ki az, aki megosztaná velünk azokat, amelyeket nem tartott olyan fontosnak? Ugye ez a része a gyakorlatnak legalább annyira fontos, mint az, hogy mi a fontos. Nézzék meg, mi a helyzet? Múlt órán beszéltünk róla, hogy a konfliktusok java része az értékkonfliktus. Ez is fontos számomra, meg ez is fontos számomra. De a kettő együtt nem megy. Nem megy. Vagyis választani kell. Ehhez legalább annyira fontos azt tudni, hogy mik a legfontosabbak, mint azt tudni, hogy mik azok, amik nem fontosak, amiből engedni tudok, ahol hagyhatom a dolgokat, anélkül, hogy komoly meghasonlást kellene elszenvedni. Jó? Tehát nézzék, ez nem mellékes kérdés, hogy mi az, ami nem annyira fontos. Nem hierarchizálta az értékeket az, aki nem tudja megmondani, hogy mik azok, amik hátrébb sorolandók nála. Nagyon fontos, hogy egy ilyen képpel rendelkezzünk. Ugyanakkor most egy pillanat rájunk meg, és gondolkodjunk azon, hogy hogyan működött az, amikor most az előbb a feladatot meg akarták oldani. Mire gondoltak? Mi járt a fejükben? Hogyan próbálták meg kiegészíteni a listát? Hogyan próbálták meg megmondani, hogy melyik 10 érték a legfontosabb az önök számára? Hogyan jártak el, amikor ezt csinálták? Kollega úr, hogyan járt el, amikor ezt csináltak? Igen. Mire gondolt? Mit próbált meg összeszedni? Helyzetet elképzelni. Helyes, helyes, helyes. Kollega úr kék pólóban, hogyan járt el, amikor ezt megpróbált megcsinálni? Tessék? Helyes. Mit mérlegelt? Majd erre a kollega úrra is sor kerül szemüvegbe. Mit mérlegelt, kollega úr, parancsoljon? Miket mérlegelt? Tehát, mit próbált meg mérlegre tenni? hogy egy adott helyzetben mi lenne fontosabb. Helyes, nagyon jó. Tehát egymás mellé tette az értékeket, és megpróbált elképzelni hozzá egy helyzetet, hogy mi lenne fontosabb. Kollega úr, bocsánat, parancsoljon. Hogy? Sorrendet állított föl. Helyes. Tehát végignézte az értékeket, és megpróbálta, melyik az első, melyik a második, melyik a harmadik. Nagyon örülök neki, nagyon-nagyon örülök neki, és tanuljuk el azoktól a kollégáktól, akik itt az előbb azt javasoltak. Felmerültek olyan javaslatok, amelyek helyzeteket képzeltek el, és az alapján próbálták meg az adott helyzetben bizonyos értékek működését feltárni. Nagyon fontos. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az egész egy hipotetikus kísérlet volt abból a szempontból, hogy a saját elménkbe matadtunk, és azt próbáltuk meg rekonstruálni, hogy mi mit gondolunk bizonyos helyzetekről, mit gondolunk bizonyos értékekről. Mit gondolunk róluk. Gondolunk. Ahelyett, hogy azt néznénk meg, hogy mi szerint cselekszünk, vagyis hogy mit tükröznek a cselekedeteink. Erre most vissza fogunk majd térni, itt most csak ez a tapasztalat fontos számunkra, ugyanakkor az nagyon-nagyon sokat segít, hogy amikor elképzeljük, akkor nem pusztán az értékeket ismételjük magunkban, és nem pusztán ezeknek próbáljuk meg valamilyen értékelését adni, egy meta értékelést, hanem megpróbáltunk helyzeteket találni, és azt nézni, hogy az adott helyzetben mik és hogyan működnek. Jó. Nézzük meg, hogy mit tudunk mondani még az értékekről. Vannak társas értékek, és vannak morális szempont, ezek elsősorban ezek a morális értékek, persze nem csak ezek, de amik közvetlenül vonatkozásban vannak mások értékeivel, mások érdekeivel, mások létével, mások életével kapcsolatban, vagy úgy a sajátunkkal, hogy az hat a másokra is. És vannak olyan értékek, amelyek közvetlen erkölcsi értékkel nem bírnak, vagy erkölcsi jelentőséggel nem bírnak, viszont közvetett módon természetesen bírhatnak erkölcsi jelentőséggel. Látszik, hogy a vagyon önmagában például nem bír erkölcsi jelentőséggel. Gazdag ember is lehet erkölcsös és erkölcstelen, szegény ember is lehet erkölcsös és erkölcstelen. Még hogyha az önök élettapasztalata bizonyos aszimmetriákat mutat is ezzel kapcsolatban. Viszont bármelyik nem erkölcsi érték szertehet erkölcsi relevanciára, akkor, hogyha valamit azért csinálunk, és azért csinálunk jól, vagy azért csinálunk rosszul. Vagyis az erkölcsi értékek képesek vezetni a cselekedeteinket, erre vissza fogunk térni. Vannak instrumentális értékek és végső értékek. A végső értékek azok, amik önmagukban jók, már további indoklást nem kell hozzá. Az instrumentális vagy eszközértékek, azok pedig azok, amik azért jók, mert meg tudunk általuk valósítani valamely további dolgokat, helyzeteket. El tudunk érni további értékeket. Az értékprofil az egyrészt azt mutatja meg, hogy milyen értékekkel rendelkezünk, ezek milyen módon függnek össze egymással, és hogy ez az összefüggés, ez milyen céleszköz rendszert alkot, vagyis itt egy hierarchikus struktúra rajzolódik ki, amikor egy értékprofilt felveszünk. Ez az értékprofil jellemző a személyre, nagyon hasonló a személyiség profilhoz, a tulajdonságok olyan többé-kevésbé stabil nyalábjához, amelyik jellemzi az embert, és amely meghatározza nem csak a cselekedeteit, hanem az erkölcsi karakterét, sőt alkalmasint az egész életét is. Lehet lokálisan és globálisan gondolkodni az értékprofilról. A lokális értékprofil az azt jelenti, hogy különböző helyzetekben mozgunk, vannak tipikus helyzetek, vannak tipikus szerepeink, például van egy olyan szerepem, hogy én oktató vagyok. De van egy olyan szerepem is, hogy én otthon apa vagyok. És van egy olyan szerepem is, hogy közutakon motoros vagyok. Jobb, hogy ez most kiderül az elején, hogy én valójában motorozom, nehogy félreértsék az előző órán bemutatott videót. Na, tehát van egy ilyen szerepem is. Ezekben a szerepekben különböző dolgok lehetnek fontosak számomra. Különböző szempontok szerint szervezhetem ezeket a lokális életeimet, vagy ha úgy tetszik, ezeket a szerepeimet. Ezek a lokális értékprofilok, és utána lehet egy globális értékprofilt összeállítani. Miért? Azért, mert végül kiderül, hogy bizonyos szerepek fontosabbak az ember számára, mint más szerepek. Ugye van egy ilyen típus, egy ilyen személyiség, aki csak a családjáért dolgozik, és mindent megtesz azért, hogy a családjának meglegyen a betevő falatja. Időnként sajnos én is úgy érzem, hogy ebbe a kategóriába esem. Miközben valójában a munka fontosabb, mint a család, de a család igazolást ad ahhoz, hogy én dolgozom. Tehát kiderül, hogy egy szerep egy másik szerep szempontjából instrumentális. Ideális esetben persze ez fordítva van, és tényleg az ember instrumentálisan dolgozik valamiért. De azért ez bonyolult kérdés, mert hogyha az előző táblán fontos volt az önmegvalósítás, akkor ez egyik nagyon fontos kapcsolat a világgal, és egy nagyon fontos önmegvalósítási lehetőség a munka. Tehát nem olyan egyszerű az, hogy az ember azért dolgozik, hogy éljen, és nem azért él, hogy dolgozzon. Természetesen itt bonyolult összefüggések vannak, és nagyon fontos, hogy ezek az értékek, amikről az előbb beszéltünk, azok pont ezeket tárják föl számunkra, hogy tisztán lássunk ezekben a kérdésekben. Jó. Tehát egy ilyen értékprofilt össze lehet állítani, ami az egyéni értékek rendszere, mintázatának rendszere. És úgy tűnik, hogy értelmes azt a kérdést is föltenni, hogy mi ez a globális értékprofil, ami végül is az életünket, az életünk alapvető irányait, és a cselekvéseink alapvető irányait, és az énünk fejlődésének alapvető irányait meghatározzák. Nagyon nehéz ezt persze összeszedni, és nagyon sok munkával jár. Egy ilyen értékprofil így nézhet ki például a munkavégző szerepében, mondjuk valahogy így gondolkodunk, arról, hogy mi fontos és mi sem. Fontos a siker. A sikernek úgy gondoljuk, hogy két instrumentális összetevője van, ezért fontosak ezek külön-külön is, de már azért fontosak, mert ezek a sikerhez elvezetnek, például a szorgalom és a tudás, és ahhoz, hogy a tudást megszerezzük, ahhoz szükségünk van intelligenciára, ezért fontos az intelligencia, szükségünk van érdeklődésre. A szorgalom szempontjából pedig az akaraterő válik fontossá. És rögtön látszik, hogy itt már is egy nagyon jó meghatározott struktúra van azok között az értékek között, amelyek a korábbi táblán szerepeltek. Ezek már egyáltalán nem egymás mellett van. Persze, hogy fontos a siker, persze, hogy fontos az akaraterő, de az akaraterő fontosabb, mint a siker, mondanánk talán magunknak a buszmegállóban, hogyha kellene várni a buszra, de hát ugye nem kellett várni a buszra. Tehát mondanánk magunknak, megtévesztenénk magunkat abban az esetben, hogyha valami ilyen fajta valódi értékprofillal rendelkezünk. Megtévesztjük magunkat. Az ember saját maga számára nem transzparens. Pusztán gondolkodással nagyon-nagyon nehéz magunkba nézve kideríteni azt, hogy mik is a fontos dolgok számunkra. Nagyon nehéz. Az introspekciónak, vagyis a befelé forduló pillantásnak nagyon komoly korlátai vannak. Azonban most mégis arra kérem önöket, hogy próbálják meg ezt az értékprofilt megcsinálni. Itt és most nézzék meg, hogy diákként önök számára hogyan lehetne összeállítani valamilyen fa diagramot, és hogyan lehetne a partner kapcsolatban, a szerelmükkel való kapcsolatukban egy ilyen értékprofilt összeállítani. Mi fontos, amikor együtt vagyunk, amikor csak ketten vagyunk, amikor randizunk, nem amikor valamit csinálunk, nem amikor együtt ássuk az alapot, az egy másik kérdés, az is nagyon fontos, de amikor randizunk, akkor mi fontos? És mi fontos akkor, amikor azon gondolkodom, hogy tudnánk-e mi együtt élni? Jó? Ez lenne a partner kapcsolat, és a diák az pedig világos. Jó? Itt és most legyenek kedvesek egy ilyen nagyon egyszerű kis fát csinálni. Nem kell bonyolultat. Tudják, mi itt a nehéz? Pont az, hogy egyszerűt csináljanak. És hogy határozottan behúzzák a vonalakat. És hogy világos legyen, hogy mi melyik szinten van. És ezt vállalják, és ezt lássák maguk előtt. Az a fontos itt, jó? Legyenek kedvesek itt most megcsinálni ezt. Tehát a partner kapcsolat és a diák szerepben. persze a legprofibbak, ezeket már rég összekötötték, ugye, 29. Tehát amikor az egyetemre járok, akkor éppen randizom is. Ez a legprofibb megoldás. De aki ezt nem tudta megcsinálni, külön struktúrája lesz. Legyenek kedvesek itt és most megcsinálni. Tehát ez látják, hogy ez néhány elemből áll, tehát ez 5-6, ennél nem lesz több a vége, ami kezelhető és értelmes méretű, 7, nem lesz több. Jó, használják azt is, hogy elképzelik a szituációkat, használják azt is, hogy gondolkodnak magán az értéken, és használják azt, vagyis, tehát gondolkodnak magán az értéken, elképzelik a szituációkat, és használják azt is, hogy visszagondolnak helyzetekre, hogy amikor bizonyos dolgok konfliktusba kerültek, akkor melyiket választották? És ez alapján próbálják meg ezt a struktúrát felírni. Na most látják, kollégák, hogy az életnek tanulunk. Fontos ezt látni, ezt az értékrendet, különösen. Ugye az iskola az már nem annyira fontos, de a partner kapcsolati szerepből. Múltkor láttuk, hogy kevés házasul közöttünk, akkor sokan vannak még előtte a választásnak, legalábbis valami meghatározott választásnak, eltökélt választásnak. Nagyon fontos, hogy lássák, hogy milyen szempontjai vannak ennek a választásnak. Jó, kollégák, nyilván most nem fogjuk megbeszélni az egyes értékprofilokat, mert fejemre hozzák az ombudsmant. De azért egy valamit nézzünk meg. És ehhez kérem, hogy tegye fel a kezét az, akinek a partnere nincs jelen a teremben. Tehát akinek nincs jelen a partnere a teremben. Helyes, jó, köszönöm szépen. Ez egy reprezentatív minta. Tehát csak hozzájuk intézem a kérdést. Erősen hiszek, látják a kontextus szerepében, és majd erről sokat fogunk beszélni a fél év során. Jó, tehát hozzájuk intézem a kérdést. Ki az, aki meglepődött azon, amit leírt most? Nézze meg, meglepődött rajta. Ha senki, akkor nem jól csináltuk a gyakorlatot, akkor valamit én nem jól csináltam, vagy valamit önök nem jól csináltak. Az nem igaz, hogy ezt világosan látjuk a hétköznapi életben. Erre egyébként felméréseket is lehet készíteni, de a saját tapasztalatuk is az kell, hogy legyen, hogy ezeket nem látjuk világosan. Ugyanis, ha világosan látnánk, sokkal kevesebb dilemma előtt állnánk. Jó. Nézzük meg, hogy az értékeknek mi a jelentősége. Tehát most megpróbáltuk felderíteni az értékeket, ezt még egyszer szisztematikusan végig fogjuk gondolni, de mi a jelentősége az értékeknek? Első és legfontosabb jelentősége az, hogy a cselekvést meghatározzák. A cselekvést kétféleképpen tudják meghatározni. Ahhoz, hogy ezt világosan lássuk, először látnunk kell, hogy hogyan értelmezhetjük a cselekvést. Úgy értelmezhetjük a cselekvést, hogy az ember szeretne valamit, jelenleg nem adottak azok a feltételek, amit szeretne, amit el szeretne érni. Azt gondolja, hogy a jelenlegi feltételekből azokhoz a feltételekhez egy meghatározott cselekvéssel jut el, és ezért végrehajtja azt a cselekvést. Tehát valaki mit miért tett, azt úgy lehet megmagyarázni, hogy azért kapcsolta be a fűtést, vagy azért szerelte le a sötétítő függönyöket, mert fázott, és úgy gondolta, hogy az adott körülmények között ezt a kellemetlen érzést úgy tudja megszüntetni, hogyha befűt, vagy ha leszereli a sötétítő függönyöket. Vagyis miért szerelte le? Azért, mert fázott, és úgy gondolta, hogy ezzel tudja elérni azt, hogy ne fázzon, hogy melege legyen. Vagyis a cselekvés legegyszerűbb modellje az úgy néz ki, hogy vannak bizonyos hiteink, meggyőződéseink, helyzetre vonatkozó értelmezéseink, ilyen és ilyen helyzetben vagyok. Ebben a helyzetben szeretném, hogy melegem legyen. Mit kell tenni azért, hogy melegem legyen? Ezt kell tennem, következésképpen ezt teszem. Tehát a hiteim, és a vágyaim együtt meghatározzák, hogy mit fogok cselekedni. Itt még van egy csomó közvetítő, elhatározás, döntés. Van, amikor van határozott, tudatos elhatározás, most elhatározom, vagy megtervezem, hogy akkor ezt fogom csinálni, de van, amikor ez nincs. És kell hozzá az akarat, és miért kell hozzá az akarat? Ahhoz, hogy ez a cselekvési modell működjön, ahhoz számos hétköznapi életbe vett cselekedetet meg kell magyaráznia. Természetesen nem úgy fogja megmagyarázni, hogy minden cselekedet tudatos vágyakkal és tudatos gondolatokkal társul, hogy ezek megelőzik, és utána akarok valamit, ez szintén tudatosan, és utána végrehajtom azt, amit akartam. Természetesen ezek nem tudatos események, ezek lehetnek teljesen spontánok is. Lényeg az, hogy tulajdoníthatunk a másiknak hiteket, vágyakat, tulajdoníthatunk neki akaratot, ami alapján magyarázzuk a cselekedetet. Azért kell oda az akarat, mert ki az, aki fogyókúrázni szokott? Maguk biztos, hogy teljesen normális magyar emberek? Maguknak nem késik a BKV, nem szoktak fogyókúrázni. Így van ez? Van ilyen? Nincs, nincs. Na jó, mindegy. Tehát egy rendkívüli csoporttal van dolgunk, vegyük észre, hogy itt a kiválasztottak közössége ül a K174-ben. Na jó, én szoktam fogyókúrázni, és az emlékirataimat úgy fogom megírni, hogy egy élet fogyókúrában. És akkor az azt jelenti, hogy tudom, hogy a fogyáshoz mozogni kell, és kevesebbet enni. Ez a két kulcsmomentum. Leszeretnék fogyni, ezért nem akarok enni, és ezért elhatározom, hogy nem vacsorázok. Ez is egy cselekvés, hogy nem vacsorázok, ez is egy cselekvés. A cselekvéstől való tartózkodás is egy cselekvés, a mi értelmünkben. És akkor jön az akaratgyengeség problémája, hogyha a hűtő nincsen lelakatolva, vagy lehegesztve, akkor hajlamos vagyok egy 2 óra fogyókúra után feltépni a hűtőt, és egy rövid vacsora időre megszakítani a fogyókúrámat. Vagyis ahhoz, hogy ez a cselekvési modell működjön, ahhoz érdemes egy ilyen közvetítőt is berakni, mert ez tudja magyarázni azt a helyzetet, hogy megvannak a hiteim, megvannak a vágyaim, de mégsem azt csinálom, amit a hitek és a domináns vágyak meghatároznának. Miért? Mert egy pillanatra elgyengül az akaratom, és a párizsi kenyér vonzásának nem tudok ellenállni. Jó. Tehát nagyon fontos, hogy itt a vágyak és a hitek vágyak alapján történik. Nagyon fontos, hogy itt a hitek és a vágyak alapján történő a magyarázat az egy jelentős egyszerűsítés természetesen. Ennek ellenére egy célszerű egyszerűsítés, egy modell, de egy célszerű modell. Sok mindent meg tudunk vele magyarázni, láthatóan még azt a helyzetet is, amikor nem pont azt csináljuk, mint amit egyébként gondolunk és szeretnénk csinálni. Fontos az, hogy itt az általános magyarázati modell, amivel kezdtük, és ezt érdemes megjegyezni, mert ez az az értelmezés, ami a hétköznapi világban is működik, így szoktuk magyarázni a hétköznapi értelemben is a cselekedeteinket. Jó, hát akkor hogyan tudnak itt az értékek bármiféle jelentőségre szert tenni? Két módja van, két egymástól független módja van. Egyrészt az érték kialakít egy attitűdöt, egy viszonyulást, attitűd viszonyulás. Kialakít egy viszonyulást, és utána a viszonyulás az meghatározza, hogy mire vágyunk, és ennek következtében befolyásolja a cselekvésünket. Ez az egyik mód. A másik mód az, hogy közvetlen az érték befolyásolja a cselekedetünket, tehát érték plusz hitek, vágyak már közvetlen cselekvést eredményez. Gondolják meg, hogyha fontos számomra a nyugalom, akkor ez önmagában elég, hogy magyarázzam a cselekedetet, hogy kikapcsoltam a mobiltelefonomat. Kikapcsoltam a mobiltelefonomat, nyugalomban szeretnék lenni. Azért kapcsoltam ki a mobiltelefonomat, mert nyugalomban szeretnék lenni. Tehát az érték, fontos a nyugalom, közvetlenül magyarázatot adhat számunkra. Jó. Nagyon fontos az, hogy itt is a körülményeknek óriási szerepe van. Hogyha valaki elgázol valakit a zebrán, akkor nem azért gázolja el az unokát és nem a nagymamát a zebrán, mert neki fontosabb az, hogy az idősek megfelelő képviselettel rendelkezzenek a társadalomban, gyereket meg majd csinálunk még egyet, hanem egyszerűen nem tud mit csinálni, nem uralja úgy az eseményeket, más szempontok nagyon fontossá válnak, és így tovább, és így tovább. Tehát a körülmények figyelembevételével lehet csak ilyen magyarázatokat alkalmazni, és figyelembe venni, és értelmezni az értékek szerepét. Nagyon fontos az értékek és a viselkedések közötti kétirányú szerep. Tehát egyrészt az értékek alapján lehet értékelni, mint ahogy a nevében is benne van egyébként, a viselkedéseket, és megkérdezhetjük, hogy az illető saját értékprofiljával összhangban van-e, amit tett? Nyugodtan nézhetek-e a tükörbe, ez a kérdés itt. És ez a moralitáshoz vezet, tehát a magam által elfogadottakkal összhangban van-e, amit tettem? Illetve összhangban van-e azzal, amit a közösség elfogad? Ez az erkölcsiség kérdése. Tehát a társadalmilag elfogadott értékekkel összhangban van-e a cselekedet, és a saját magam által elfogadottakkal összhangban van-e a cselekedet. Ez nem feltétlenül esik egybe, ez a két értékelés, de mind a kettő értékek alapján értékeli a cselekedetet. Másik irányú folyamat pedig, amire az előbb említést tettem, hogy az értékeket tükrözi a viselkedés. Valójában a viselkedéshez úgy férünk hozzá, hogy megnyilvánulnak. Hol nyilvánulnak meg? Nem csak a gondolatainkban, hanem a viselkedéseinkben is. Minden olyan helyzetben, amikor választásra kényszerültünk, akkor valamit választottunk. És a választások visszamenőleg tükrözik, hogy mik voltak fontosabbak az adott helyzetben. Mely értékek vezették azt a választást? És ez nagyon fontos, mert az értékekhez való hozzáférésnek ez a legfontosabb módja. Valójában, amikor értékeken gondolkodunk és értékprofilt akarunk rekonstruálni, akkor célszerű arra gondolni, hogy az elmúlt helyzetek, elmúlt évek fontos helyzetei milyen választásokat eredményeztek. Hogy osztom be az időmet? Mivel töltöm a napomat? Hány órát töltök a családommal, a gyerekekkel, amikor otthon vagyok, és hány órát töltök a számítógép előtt munkával? Ha ezt az egyszerű időmérleget, ami ugye egy választás. Persze én úgy magyarázom, hogy kell dolgozni, persze. De ez egy választás nyilvánvalóan, hogy melyik kell fontosabb számomra. Hogyha ezt az egyszerű időmérleget egymás mellé teszem, sok mindent elárul abból, hogy én csak a családomért élek például. Ebből a szlogenből, ugye? Ezzel szoktuk magunkat félrevezetni. De ha ezt az egyszerű időmérleget magunk elé vesszük, akkor ez már önmagában is sok mindent mutat. Jó? Tehát a cselekedeteinket, a viselkedésünket, a gyakorlatunkat, a szokásainkat kell mérlegre tennünk és vizsgálnunk ahhoz, hogy hozzáférjünk a saját értékprofilunkhoz, és egy megbízható önismeretre tegyünk szert. Egy megbízható önismeretre tegyünk szert. Jó. Itt látják ennek egy kifinomultabb változatát, ugyanis nem csak arról van szó, hogy mi magunk visszaemlékszünk, hogy mit szoktunk csinálni, mert sajnos ezt a visszaemlékezést nagy mértékben torzítják bizonyos pszichológiai mechanizmusok, hanem megkérjük a barátainkat, jó ismerőseinket, hogy ők mondjanak véleményt a mi választásainkról, mely választásokban milyen értékek tükröződtek. És ha ezt megtettük, akkor még megbízhatóbb önismeretre teszünk szert az értékeinket illetően. Kollégák, nagyon fontos megint, amiről az előbb beszéltem, nem vagyunk transzparensek, nem vagyunk átláthatók magunk számára. Az a megismerés, ami közvetlenül a saját fejünkbe tekint, és megpróbálja rekonstruálni, hogy mi mit gondolunk, ez nem egy megbízható megismerés. Hogy mennyire így van, nézzék meg, hogy hogyan működik az ember, és mi az alapvető attribúciós hiba. Hogyha nekem valami sikerül, akkor mit szoktam mondani magyarázatképpen? Miért sikerült? Önöknek valami sikerül, mit szoktak mondani, miért sikerült? Mert ügyesek voltak. Szorgalmas, tehetséges, jóra való emberek, akiknek természetesen sikerülnek a dolgok, hiszen minden erőfeszítést, minden intelligenciájukat, stb. Játékba hozták. Mi van, nem sikerül maguknak valami? Mondjuk egy vizsga. Hogyha ezt empirikusan akarják kutatni, menjenek oda a vizsga után a folyosóra, és hallgassák, hogy mit beszélnek önök egymás között. Minden tudtam, de szemetek voltak. Amíg voltak szóbeli vizsgák a BM-én, ez volt a leggyakoribb megjegyzés. Most külön érdekesség, hogyha vizsga előtt is ott vannak, és megfigyelik, hogy mit beszélnek egymás között a hallgatók, akkor azt beszélik a hallgatók egymás között, hogy nem tanultam semmit, nem tudok semmit, semmit nem tudok, fene egyenek. És eltelik 15 perc, és közben annyi, hogy bement és kijött. Mindent tudtam, de olyan szemét volt, nem akarta megadni a jelest. Ugye, ekkora változás. 15 perc csodákat tesz az emberrel. De amire én ki akarok itt térni, tehát, hogyha sikerül, akkor ügyes voltam, ha nem sikerül, akkor a körülmények voltak szerencsétlenek. Gonoszok voltak velem. Gonosz velem a világ. Ki akar szúrni velem a világ? Ez egy ilyen világ, ami különös intenciókkal bír különböző emberek számára. És nézzük meg, hogyha másról van szó, nem rólunk, másokról. Másoknak sikerül valami, szerencséje volt. A mázlista. Mi van, megbukik a vizsgán? Úgy kell neki, miért nem tanult? Vagyis, hogyha másoknak kell pozitív sikereket tulajdonítani, akkor azt mondjuk, hogy a körülmények okolhatók. Ha másoknak kell kudarcokat tulajdonítani, akkor ott az oksági magyarázatban a személyre terheljük a felelősséget. Tehát van egy súlyos aszimmetria, nézzék meg. És az az érdekes, hogy mindenkiben megvan ez az aszimmetria, a következésképpen ez nem lehet jó. Nem lehet jó. Nem lehet. Logikailag nem lehet jó. És ez az aszimmetria az, ha rólam van szó, és sikert kell magyarázni, akkor az oksági attribúció, az okság tulajdonítás az rám vonatkozik, tehát én vagyok az oka. Ha kudarcot kell magyarázni, az én kudarcomat kell magyarázni, akkor a körülmények okolhatók. Hogyha másokról van szó, akkor a sikereknél döntően a körülményeket tesszük felelőssé, míg a kudarcoknál az illetőt magát. Itt egy súlyos aszimmetria van, és ezt nevezik általános attribúciós hibának. Önmagában ez az attribúciós hiba képes megakadályozni, hogy föltárjuk a saját értékeinket, és tisztába kerüljünk a saját értékprofilunkkal. Ennek a következtetése egyetlen egy lehet, hogy meg kell kérdeznünk másokat is, akik majd a másik oldalát követik el az attribúciós hibának, és akkor valahogy a kettőből kibányásszuk azt, ami tényleg igaz ránk nézve. Tényleg igaz ránk nézve. Jó, tehát nem csak azt kérdezzük meg, hogy mi milyen értékekkel rendelkezünk szerintünk, és hogy emlékszünk rá, hanem azt is megkérdezzük, hogy mások szerint milyen értékekkel rendelkezünk, és ők hogy emlékeznek a mi választásainkra, vagy a mi folyamatos gyakorlatunkra és életvitelünkre. Az értékek megismerése, saját értékeinkkel való tisztába kerülés után térjünk át egy másik problémára, nevezetesen, hogy itt most egyszerűen leírásról van szó, vagy előírásról van szó. Amiről most beszéltünk egészen idáig, az csak az, hogy megpróbáljuk leírni, hogy milyen értékekkel rendelkezünk, és egy hiteles beszámolót adni arról, hogy milyen értékrendünk van. Tehát ez csak egy deskriptív megközelítés. Lehet azonban normatív megközelítés is, és lehet azt mondani, hogy az értékeket valójában elő kell írni, és bizonyos értékekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy erkölcsös embernek tekinthessük magunkat, hogy erkölcsös és jó életet élhessünk. Jó életet élhessünk. Akik azt mondják, hogy elő lehet írni, azoknak rendszerint két gondolat jár a fejükben. Az egyik az az, hogy azt mondják, hogy nem lehet erkölcsös és jó életet élni bizonyos értékek nélkül, következésképpen elő kell írni az értékeket. És azt is mondják, hogy különböző értékrendek különböző cselekedetekhez vezetnek, és mint hogy a rossz cselekedeteket ki szeretnénk zárni, vagy legalábbis minimalizálni szeretnénk, ha realisták vagyunk, akkor csak ez utóbbi lehet a cél. És ehhez elő kell írnunk a bizonyos értékeket. Kollégák, ennek az órának nem célja, hogy a közbeszédre reagáljon, de engedjék meg, hogy most ezúttal mégis kivételt tegyünk. A közbeszéd egyik hálás témája elég régóta, nagy valószínűséggel a teremtés óta, de legalábbis az emberi írott történelem óta, hogy értékválság van. Ez egy olyan fogalom, ami leginkább úgy hülyesége, hogy van, és nem érdemes vele foglalkozni, de azért, hogyha mégis foglalkozunk, akkor nézzük meg, hogy mit lehet ehhez tenni. Ugye ilyeneket szoktak mondani, hogy ma már nincsenek értékek. Ha láttuk, hogy hogy működnek az értékek, akkor ez zöldség. Tehát ilyen nincs, hogy nincsenek értékek, mert az ember szükségszerűen értéktételező lény, és az értékek szükségszerűen befolyásolják a cselekvéseket. Tehát ilyen nem nagyon van. Szokták azt is mondani, hogy minden a pénz, tehát más értékek nincsenek. Hogy lehet ezt értelmezni, meg ehhez hasonló megjegyzéseket, tehát most nyilván nem kell ezt hosszasan beszélni. Bocsánat. Itt kétfajta értelmezést adhatunk. Egyrészt, hogy abban változott korunk, mondjuk a 100 évvel ezelőtti helyzethez képest, vagy 200 évvel ezelőtti helyzethez képest, vagy 700 évvel ezelőtti helyzethez képest, hogy nem világosak az értékek, a közösség által elfogadott értékek, amikhez alkalmazkodnunk kell. Ez egy lehetséges értelmezés, és hogyha valami értelme van ennek az értékválság kifejezésnek, és ezeknek a kávéházi megjegyzéseknek, akkor valószínűleg ennek a felismerése az, ami értékes lehet benne. Hogy tudnélik, nem világosak. Nincs határozott kontúrja annak az értékrendnek, ami szerint a cselekedeteket meg kellene ítélni. Vannak természetesen értékek, biztos, hogy mindenkinek magának vannak értékei, de hogy pontosan hogyan kéne most a közösség értékrendjét kitapintani, azt nem érzékeljük. A másik lehetőség, hogy aki ilyeneket mond, az egyszerűen nem ért egyet azokkal az értékekkel, amelyek pillanatnyilag működnek. Működnek értékek, talán a közösségi értékrend is világos, de én nem értek egyet vele, és azért mondok ilyeneket, hogy nincsenek értékek, ami azt jelenti, hogy a régi, a hagyományos, az én általam elfogadott értékek már nem működnek. Ugye ezzel nem tudunk mit csinálni, az idők elítélése az egy fontos és jó emberi tevékenység, de most ezzel ne foglalkozzunk. Nézzük meg inkább az első változatot. Nézzük meg az első változatot. Mitől lehet az, hogy nem tapinthatók az igazodási pontok? Mitől lehet az, hogy nehezen tudunk orientációs pontokat keresni? Itt két magyarázat lehet, és ez nagyon fontos, ez a két magyarázat. Az egyik az, hogy egyszerűen az értékek sokfélesége van jelen, egy szabad társadalomban élünk, ahol például arra is van szabadságunk, hogy különböző értékrendeket tegyünk magunkével, és azok az értékprofilok, amit maguk most rekonstruáltak ezen az órán, azok különbözhessenek, jelentősen különbözhessenek egymástól. Tehát a pluralizmus lehet az egyik magyarázat. A másik magyarázat azonban lehet az is, hogy egyszerűen nem jelennek meg olyan határozottan az értékek. Jól lehet, talán meg is vannak, talán nem is annyira plurálisak, de nem jelennek meg olyan határozottan, mert a diskurzusból kiszorultak. Nem ilyen típusú diskurzusokat folytatunk. Képzeljék el, hogy a 12., 13. században mondjuk, minden héten beszéltek az emberek az értékekről. Elmentek a templomba, és ott erről beszéltek. A legfontosabb közösségi esemény egybeesett azzal, hogy értékekről beszéltek az emberek. Egész más volt a jelentősége az értékekről szóló diskurzusnak egy olyan közegben, ahol rendszeresen e körül forgott a közösségi élet. Ráadásul ugye a templom egyben az oktatás helyszíne is volt. Vagyis a legfontosabb értékdiskurzust megvalósító hely az egyben az oktatás helyszíne is volt. Mi pedig itt egy kétkritikus mérnök etikán beszélünk összesen az értékekről. Ugye micsoda különbség? Egész másképp jeleníti meg a társadalmi gyakorlat, vagy más lehetőségeket ad a megjelenésre a társadalmi gyakorlat az értékekkel kapcsolatos diskurzusok számára. Tehát lehet ez a kettő, és lehet ennek a kettőnek a kombinációja, természetesen bármilyen kombinációja. Érdemes ezt a kettőt észben tartanunk, mert ha valami értelme van ennek a mérnöketikának, ilyen általános értelemben, akkor az, hogy itt lehetőséget adjunk arra saját magunk számára, hogy ilyen kérdésekkel egyáltalán foglalkozzunk. Természetesen egészen más minőségben, mint ahogy azt a templomokba tették annak idején. Hadd emeljem ki összefoglalásképpen az értékek jelentőségét. Ugye az egyént jellemzi az értékek egy bizonyos rendszere, és az egyéni értékelést, és az egyéni cselekvéseket meghatározza, tehát azon kívül, hogy jellemzi az egyént tartósan, viszonylag hosszasan, meghatározza az egyén cselekvéseit, meghatározza az életét. Ez az értékrend. Azon kívül ez biztosítja a cselekedetek értékelésének lehetőségét, és ezen kerül a cselekedetek és az élet értelmezésének lehetőségét. Ráadásul az értékek hozzájárulnak ahhoz, hogy megértsük a cselekedeteket, hogy magukat a cselekedeteket képesek legyünk magyarázni és visszafejteni. És végül hadd emeljem ki, hogy kétféleképpen lehet ezt az értékelést elvégezni, hogy tudnélik a saját értékprofillal konzisztense, vagyis azt csináltam, ami belőlem fakad, önmagam voltam-e az adott cselekedetben, és hogy a társadalom által elfogadott értékekkel összhangban van-e, vagyis hogy megfeleltem-e a társadalmi elvárásoknak. Kérdéseik, megjegyzéseik vannak-e, kollégák? Nem? Akkor engedjenek meg még egy házi feladatot, hát ha ezúttal késni fog a busz. Nem maguk száguldoznak motorral? Ugye, mert akkor nem tudnak gondolkodni ilyen házi feladatokon. Tudnak gondolkodni. Jó, tehát gondolját még egyszer saját értékprofilját, az alapján, hogy mit tükröz az önviselkedése, és mit tükröznek a választásai. Tehát a napi rutin mit tükröz? Hol tölt el sok időt? Mi az, ami a napi rutinból, ha nem is sok időt vesz igénybe, de viszont nagyon megmozgatja önt? Mi az, ami a napi rutinból sokat foglalkoztatja önt? És kérdezze meg önnel kapcsolatban ugyanezeket a kérdéseket másoktól, az ön barátjától, és próbálják meg együtt rekonstruálni az értékeiket. Vagyis, hogy az ön barátja mit lát az ön viselkedéséből, milyen értékek rajzolódnak. Tanulságos házi feladat megoldást kívánok önöknek. Köszönöm szépen a figyelmet.